Sziasztok, Dr. Dombi József Dániel vagyok, és a mai napon a platform szolgáltatásokról fogok beszélni. Méghozzá igazából a adatok tárolásáról, illetve alkalmazás monitorozását fogom egy kicsit részletesebben bemutatni. Adattárolásnál pedig hangsúlyt fogok fektetni a Azure Storage-ra, illetve a relációs adattárháznál az Azure-ban lévő MSSQL-re, illetve az alkalmazás monitorozásnál pedig az Application Insight-ról fogok beszélni, és három blokkot fogunk tartani. Kezdjük akkor, hogy az Azure Storage-ról, illetve miről is van igazából szó. Ugye miért jó nekünk az, hogyha egy alkalmazás fejlesztés során mindig szükségünk van arra, hogy adatokat valamilyen formában tudjunk tárolni, ez megfelelően gyors legyen, stabilan működjön és skálázható legyen, tehát hogy az igényeknek megfelelően tudjuk igazából ezt kezelni. Tehát például ugye, hogyha elfogyott a hely a merevlemezen, akkor mit csináljunk? Vegyünk egy nagyobbat, hogyan történjen maga az átállás, vagy vegyünk például gyorsabbat, és ennek kapcsán is felmerülhetnek olyan dolgok, hogy hogyan tudjuk ezt kivitelezni. Kérdésként felmerülhet, hogy sebességben mennyire lesz megfelelő, ugye, hogyha konkrétan egy gép fogja kiszolgálni mind a 10.000 vagy 100.000 user-t, akkor nem feltétlenül lesz ez megfelelő módon, nem tudja ezt a sebességet produkálni, mire nekünk igazából szükségünk lenne. Kérdés az, hogy hogyan tudom biztosítani azt egyáltalán, hogy az írások, olvasások ezek párhuzamosan történjenek, tehát konzisztens módon az alkalmazás mindig a legfrissebb, legpontosabb információkat nyújtja a felhasználók számára. És a legutolsó kérdés, amit nem szabad igazából elfelejtenünk, az, hogy hogyan készítsünk biztonsági másolatot, mikor készítsük, milyen módszerre készítsük egyáltalán, hogy hova tudjuk, van-e még tárhelyem arra, hogy ezeket a biztonsági mentéseket elkészítsük. És igazából az Azure Storage ezekre a problémákra próbál nekünk igazából megoldást találni. Nagyon jól skálázható tárhelyet biztosít számunkra. Kvázi a rendelkezés álló tehely soha nem fogyhat el, tehát nincsenek ebből a szempontból limitációk, és azért fizetünk, amennyi helyet használunk igazából. Arra helyezték ki, hogy több kliens egyszerre tudjon írni és olvasni, és a párhuzamos elérést próbálják meg minél jobban biztosítani. Ezen kívül még a redundanciával kapcsolatban is majd részletesen fogom ismertetni arra, milyen lehetőségek vannak, több lehetőséget is biztosít. Illetve az elérhetőség ugye a elég nagy rendelkezésállást tud biztosítani, persze csomagtól függően még nagyobb rendelkezésállás állhat rendelkezésünkre. És ez az egész Azure Storage nem csak kifejezetten .NET keretrendszerre lett kitalálva, hanem REST API-n keresztül hívható meg, és ezáltal a platform független módszerrel bármely rendszerből meg tudjuk hívni, és tudjuk igazából használni ezt a szolgáltatást. Nézzük a redundanciát, mielőtt még konkrétan létrehoznánk egy ilyen Azure szolgáltatást, egy kicsit a redundanciáról beszélnék. Ugye itt két dologra kell figyelnünk, az, hogy a rendelkezésre állás magas legyen, tehát az, hogy az adatok elérhetősége mindig rendelkezésre álljon. Másik kérdésünk pedig az, hogy milyen biztonságot tud mellette nyújtani nekünk, tehát az adatok másolatáról hány példány készül. Nézzük, milyen lehetőségek vannak. Van az első a helyileg redundáns adattárolás, ez az úgynevezett Local Redundant Storage, LRS, amelynél helyben három példányban készülik egy-egy tehát másolat, tehát amikor felmásolunk valamit, akkor a három példányban készül a másolat az adott állományokról. Ez igazából arra ad biztosítékot, hogy ha az adott adatközpontban hardware hibásodás történne, akkor kvázi ne legyen adatvesztésünk. Jó, ez maga a legolcsóbb opció. Van a zóna redundáns adattárolás, ami azt jelenti, hogy ugyanazon régió két vagy három adatközpontjában, tehát ez ennyivel több, és ez általában csak blokkokra van, majd ezt látni is fogjuk később. És van még a harmadik, a georedundáns, amikor az adatok egy régión belül három másolatban, és egy másik régión belül is három másolatban fog igazából elkészülni. Tehát ha valamit felmásolunk, akkor hat másolatban lesz meg igazából az Azure Storage-ban. Ez igazából az ajánlott opció abban, hogy biztosak legyünk abban, hogy az adatok nem fognak elveszni, és ez is az alapértelmezett, amikor létre fogunk egy ilyet hozni. Jó, Nagyjából egy összefoglaló táblázat, még egyszer az, hogy a ZRS, illetve GRS esetében több adatközpontban tárolódnak a másolatok, illetve van a erre a GRS, ahol az adatok olvasása elsődleges és másodlagos helyről is biztosítva van, és a másolatok száma a GRS, illetve az erre a GRS esetében pedig 6 példányban fognak létezni, a másik esetben pedig 3-3 példányban lesz elérhető. Jó, az LRS-t érdemes megfontolni, ha nagy áteresztő képességgel, illetve jogi korlátozások vannak, hogy egy régión belül kell, hogy maradjunk. Szinkron módon replikálódnak az adatok az LRS, illetve az ZRS esetében, és általában mindig csak az elsődleges régiót választjuk, és a másodlagos régiót pedig majdnem minden esetben megvan a fix párja, hogy ez hogyan is néz ki. Na, mielőtt még belemennénk is abban, hogy milyen típusokat tudunk tárolni Azure Storage-ban, hozzunk létre egy ilyen példányt. Én beléptem itt az Azure portálra, és hozzunk létre egy Azure Storage accountot. Amikor ezt létre akarjuk hozni, akkor vagy itt a Storage szekcióban megkeressük itt a Storage accountot, vagy pedig a keresőben rákeresünk erre. És miután a létrehozásra fogunk kattintani, elsődlegesen, mint minden ilyen Azure szolgáltatásnál, meg kell adnunk egy úgynevezett URI-t arra vonatkozólag, hogy hogyan fogjuk ezt elérni. Én ezt most elnevezem Dombéri demónak, és .core.windows.net címen fogjuk elérni. Maga az account kind-nál meg kell adnunk azt, hogy milyen típusú elérést akarunk, mire szeretnénk kihegyezni a sebességet. Alapesetben most azt mondjuk, hogy általánosan szeretnénk használni. Ha csak úgynevezett blob storage-et akarunk használni, akkor érdemes ezt kiválasztani. Ki tudjuk választani azt, hogy milyen sebességet szeretnénk elérni. A prémiumnál már SSD-k is elérhetőek, és amit az előbb említettem, a replikációt kell igazából meghatározni. Erre a GRS igazából az alapértelmezett. Én most egy zóna redundáns replikációt fogok kiválasztani, később ez természetesen módosítható. Be tudjuk állítani azt, hogy az adatok replikával legyenek, tehát hogy titkosítással opciókat is meg tudjuk határozni, és végezetül pedig azt fogom mondani, hogy ezt berakom egy demo resource groupba, és meghatározok a konkrétan azt a területet, ahol szeretném ezt létrehozni, ez pedig West Europe lesz. Ezt az Azure Storage accountot egy kis ellenőrzés után nagyon gyorsan létre tudja hozni igazából az Azure, tehát a Microsoft az Azure segítségével, tehát itt igazából azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag tényleg egy-két percen belül, vagy akár néhány másodpercen belül ezt létre is szokta nekünk hozni, és innentől kezdve már is lehetőségünk van arra, hogy ezzel a storage-gel foglalkozzunk. Míg ezt létrehozza, addig elkezdek arról beszélni, hogy milyen tárolási lehetőségeink vannak arra, hogy az Azure-ban milyen lehetőségeink vannak arra, hogy adatokat tároljunk. Van egyrészt a blob, ami nyers bináris adatok és kapcsolódó metaadatokat tudunk igazából ebben tárolni. Ennek is van két fajtája, erre majd mindjárt beszélni is fogok. Van maga a tábla, Azure Storage-ban a table. Ez egy félstruktúrát adattárház, ez nem tekinthető egy teljes értékű relációs adatbázisnak, de például kulcsértékpárok, illetve kisebb entitásoknak a tárolásának tökéletesen alkalmas lesz. Ezen kívül van még egy úgynevezett üzenetsor, ahol egy ilyen queue megvalósítást tudunk alkalmazni. Ezt megbízható üzenetküldést tud tenni, tehát például vannak háttér folyamatban lévő feldolgozandó üzeneteink, akkor ezeket ebbe a queue-ba be tudjuk rakni, és például egy Azure WebJob tökéletesen képes arra, hogy ebből a queue-ból kiolvassa az adott feladatot, és utána ezt a feladat feldolgozás után kitörölje igazából ebből a sorból. Illetve van még a file típus elérés, ez igazából egy hálózati megosztásszerű tartós tár, ez igazából egy később érkezett be konkrétan ebbe az Azure storage területbe. Amikor létrehozunk egy tárhelyet, ugye maga az ár, illetve amikor létreválasztottuk, akkor ezt nem írta ki, meg kell határoznunk azt, hogy most prémium, illetve milyen típusú fiókot szeretnénk ezt végrehajtani, és utána pedig, ahogy említettem, REST alapon fogunk tudni igazából hozzá kapcsolódni. Nézzük is meg, szerintem már létre kellett, hogy jöjjön ez az Azure Storage, igen, létre is jött. Rá is kattintok erre az Azure Storage-ra. És azt fogjuk látni, hogy amikről az előbb beszéltem, ezek az Azure Storage-ban majd rendelkezésre fognak állni. Amit érdemes megemlíteni még, hogy itt az Azure Storage-nél, hogyha hozzá szeretnénk kapcsolódni, akkor van egy úgynevezett kapcsolódási kulcs. Ez, amit meg kell adnunk ahhoz, hogyha ehhez szeretnénk kapcsolódni. Fontos megjegyezni, hogy erre nagyon vigyázzunk, mert ezzel a key-jel minden Azure Storage-ban lévő dologhoz hozzá fogunk tudni majd férni, és igazából, hogyha illetéktelen kezekbe kerül, akkor minden adatot ki tud nyerni mindenféle korlátozás nélkül. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk kerülni, ahhoz viszont van arra lehetőségünk, hogy mindjárt mutatom is, hogy hogyan tudjuk elkerülni ezt a jellegű, tehát hogyan tudjuk korlátozni az erő hozzáférését igazából ez az Azure Storage-hez. Igazából a kliensek blobokat töltenek fel, és hogyha odaadjuk a kulcsot, akkor tényleg mindent tud írni, látni és olvasni. Az lenne a jó, hogyha lenne egy olyan köztes szolgáltatásunk, ahol kvázi ő tud magáról az Azure Storage blobnak a kulcsáról, viszont ugye ehhez a szolgáltatáshoz fel kell töltenünk azt az adatot, amit el akarunk tárolni. És ami probléma lehet ezzel a megoldással, hogy nekünk gondoskodni kell arról, hogy ez megfelelően skálázható legyen. Erre van egy úgynevezett megoldás, ez a Shared Access Signature, ami azt jelenti, hogy egy megbízható szolgáltatás fogja ezt az autentikációt védeni, és igazából arról úgy fog működni a megoldás, hogy ad nekünk egy tokent, tehát maga, amikor fel akarunk tölteni egy adatot, akkor ettől a szolgáltatástól kérünk egy tokent, és kvázi az Azure Storage-hez ezen a tokenen keresztül fogunk majd igazából hozzáférni. Miért jó ez nekünk? Azért, mert egy ilyen tokennél meg tudunk adni lejárati időt, hogy meddig érhet el, tudunk korlátozásokat adni, hogy mihez fog tudni hozzáférni, meg tudjuk adni az érvényességi időt, sőt még IP korlátozásokat is be tudunk vezetni, ahhoz ezt megvalósuljon. Na, nézzük is meg azt, hogy hogyan is néz ki ez a tokenes megoldás itt a felületen keresztül. Van egy Shared Access Signature opció ebben az egész dologban, és itt látható az, hogy itt tudjuk konfigurálni konkrétan azt, hogy milyen szolgáltatáshoz engedjük majd hozzáférni a felhasználót, meg tudjuk adni azt, hogy milyen műveletekhez fog tudni majd hozzáférni, meg tudunk adni egy kezdeti és lejárati időt, meg tudjuk adni ugye az IP címet, meg tudjuk adni, hogy milyen protokollon keresztül tudja hozzáférni, és utána igazából ebből a szempontból le tudjuk generálni azt a kulcsot, amin keresztül ez igazából el fog tudni készülni. Na most ahhoz, hogy megnézzük igazából azt, hogy hogyan tudunk a storage-hez hozzáférni, most meg fogom mutatni azt, hogy .NET-ben ez hogyan valósul meg. Én készítettem egy nagyon kicsi storage példát, ahol ezt meg tudjuk nézni, és akkor ellenőrizni tudjuk ezt az egész műveletet. Ahhoz, hogy storage-hez kapcsolódjunk, ugye láttuk azt, hogy van nekünk egy storage accountunk, ahol meg kell adni igazából az account német, most jelenleg DomBAD demo néven adtam meg, és ezen kívül még nekünk meg kell adni ezt az egyik kulcsot, a két lehetséges kulcs közül, amivel akarunk igazából kapcsolódni, tehát most jelenleg nem a Shared Access key segítséggel fogjuk ezt megtenni. Ezt a kulcsot ide bemásolom, és innentől kezdve ez alkalmazás konfigurációban szerepel. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor utána maga az alkalmazásunkban egy NuGet package-et kell, az Azure Storage-ra van egy NuGet package-ünk, amit telepítenünk kell, ami a megfelelő referenciákat, illetve osztálykönyvtárakat be fogja rakni, tehát látható, hogy a Windows, Microsoft.Windows.Azure.Storage az megjelent a referenciák között, és miután kiolvastuk a Storage-ból, legalábbis az alkalmazás konfigurációból ezt a kulcsot, azután inicializálni tudjuk méghozzá a Cloud Storage Account osztálynak a parse eljárásában meg kell adnunk igazából ezt az URL-t, és akkor igazából fogunk kapni egy Cloud Storage Accountot, amin keresztül igazából tudunk végrehajtani műveleteket. Jó, most igazából nem fogunk még semmit látni. Az első, amit be fogok mutatni, az maga a Blob Storage-nak a kezelése lesz, ahol igazából arra van lehetőségünk, hogy állományokat feltöltsünk az Azure-ba és leszedjünk az Azure-ból. Ebből a szempontból viszonylag kényelmesen gyorsan, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ezt az alkalmazást most le fogom futtatni, hogy a Blob Storage-ot elkészítse, és míg ez elkészíti nekünk, legalábbis az egész dologban, addig maga a Blob Storage-ról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy milyen felépítése van, és hogy mire is van igazából lehetőségünk. Maga a blob storage, ugye binary large objecteknek a rövidítése, igazából állományok tárolására találták ki, úgynevezett konténerekben helyezkednek majd ezek el. A blobokat a tárhely, a tárol és a blob nevének együttesével fogjuk tudni igazából elérni. Tehát amit előbb láthattunk, ugye nekünk van egy storage accountunk, és közötte majd maga az Asus storage-tól, attól függően, hogy melyik szolgáltatást akarjuk majd igazából elérni, ott vagy blob, table vagy queue fog majd igazából szerepelni, és a blob esetében pedig ezek után még meg kell adnunk a tárolót, illetve a hozzátartozó állományt, amit igazából meg akarunk tenni. Igazából van egy speciális root konténerünk, ami az accountunk szerepel, és egy tárolóban blobok egy halmazát fogjuk tudni igazából tárolni. A hozzáférési jogosultságot pedig ezzel a SAS tokennel fogjuk tudni szabályozni, tehát az, hogy ki az, aki letöltheti, és hogyan tudjuk ezt igazából megoldani, és azt kell még tudni, hogy ez a blobnak elég nagy az áteresztő képessége, tehát 60 MB per szekundum van igazából minden egyes blobra, illetve 500 kérés másodpercenként tud minden egyes blobnál igazából átfogadni. Itt van néhány példa arra, hogy hogyan is tudjuk igazából ezt kezelni, tehát ez egy hierarchikus dolog, lehet tehát a konténeren belül újabb konténereket csinálni, tehát ilyen virtuális almappákat, tehát látható, hogy tárolón belül mondjuk egy olyan alkalmazást csinálunk, aminek lesz egy tároló, egy konténere, és azon belül szeretnénk mondjuk képeket és docsikat tárolni, akkor ezt meg tudjuk tenni ebből a szempontból, és tudjuk is logikailag ezeket elszeparálni, hogy ezek hogyan is néznek ki. Tehát maga, hogyha meg akarjuk nézni a felépítését, akkor van maga a storage accountunk, ezen belül lesznek majd igazából a konténerek, ebből lehet több is ebből a szempontból, és egy-egy konténeren belül pedig lesznek állományok, illetve bizonyos nagy állományoknál tudunk úgynevezett page blokkokat csinálni, amikor kifejezetten tényleg ilyen terabájtos állományokat szeretnénk igazából ebben tárolni. Ugye háromféle blob típus tudunk létrehozni, van a sima blob, ami igazából Streeder adatmentésre van optimalizálva, van a page blob, ami véletlenszerű hozzáférésre van optimalizálva, és van egy append blob, ami valójában egy blob-blob hozzáférés műveletre van igazából optimalizálva. Amit érdemes tudni, hogy például a pageblog az ilyen labgyűjteményből áll, és a pageblogokból maximum 1 terabájtot tudunk igazából letárolni, míg mondjuk egy blogblog esetében 200 GB-os limitünk van 4 MB-os blokkonként, tehát ez ebből a szempontból különbözik. Például a PageBlog ideális virtuális gépeknek a tárolására. Jó, nézzük is meg, hogy akkor kódból hogyan is tudjuk ezt igazából kezelni. Igen, itt egy állomány nem található most konkrétan, illetve már nem töltöttem fel ezt a fotó egyet, és azért dobott nekünk egy hibát, de ezt majd mindjárt korrigálni is fogjuk, megnézzük, hogy tudjuk ezt feltölteni. Tehát azt láthatjuk most jelenleg, hogy meginitializáltuk az alkalmazás indulásakor magát ezt a storage accountot, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk egy konténert létrehozni. Ez egy olyan függvény, ami paraméterként megkapja azt, hogy mi legyen a konténernek a neve. Ugye, hogyha megvan maga a storage accountunk, akkor maga a blob, van egy olyan függvényünk, aminek a neve create cloud blob client, ahol kvázi a blob bunkhoz fogunk, a saját blogunkhoz fogunk igazából hozzáférni, és ezen belül pedig tudunk egy úgynevezett get container referencer elkérni egy container referenciát. Hogyha megkaptuk, akkor ez elképzelhető, vagy létezik, vagy nem létezik. Hogyha létezik, vagy ha létre szeretnénk hozni, akkor meghívjuk erre a konténerre azt, hogy hozza létre, ha még nem létezik ebből a szempontból, és ez alapján fogjuk tudni igazából ezt létrehozni. Hogy ez létre is jött a háttérben, ezt szeretném a felületen keresztül is igazából megmutatni. Mindjárt frissítem a konténer, a storage oldalunkat, hogy még egyszer rakja be, mert akkor fogjuk látni igazából. Tehát a resource groupokon belül van nekünk most egy storage accountunk, mindjárt látni is fogjuk itt. Itt van ez a DombiAD demo storage account, és elméletileg lehet, hogy csak a table-nél fogjuk ebből a szempontból megtalálni. Nézzük tovább, kijavítjuk ezt a dolgot, és akkor meg fogjuk tudni ezt igazából nézni. Tehát van maga ez a blob konténerünk, ez a main container, ami igazából ez létre tud jönni. Maga az állomány feltöltés is hasonló módon történik, elkérjük magát ezt a konténert, és hogyha megvan ez a konténer, akkor utána ezen belül pedig állományokat tudunk igazából feltölteni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen blobba megpróbáljuk feltölteni az adott dolgot, és utána megadjuk ennek a nevét, és például van egy úgynevezett olyan függvény, hogy upload from stream, és azon keresztül tudjuk az állománynak a tartalmát feltölteni. Maga a letöltés az pedig úgy történik, hogy a download blobbal fog igazából megtörténni, legalábbis ez a függvény valósítja meg. Itt hasonló módon elkérjük először a konténert, a konténer után megnézzük, hogy melyik állmányt szeretnénk elkérni, és utána pedig van egy úgynevezett download to stream függvényünk, aminek a segítségével a blob tartalmát egy file streambe tudjuk igazából kiírni. Most konkrétan az a gondunk, hogy ezt a fotó egy JPG-t ezt nem töltöttük még fel. Ezt úgy fogom megcsinálni, hogy maga ahhoz, hogy lássuk ezeket az adatokat, az Azure Table fogja nekünk igazából még pluszba itt inicializálni, hogy lássuk a konténereket. Egyébként a felületen keresztül is létre tudnánk hozni ezt a MyContainert, még pluszba, és így pontosan itt látszik a blob konténerünk, bocsánat, nem láttam itt a fától az erdőt. Tehát itt látható az az állomány, amit az előbb feltöltöttünk, ez a MyContainer blob, néven MyBlob néven töltöttem fel, méghozzá az alkalmazás konfigurációt. Itt látható, hogy tudom törölni és tudom frissíteni is, illetve tudok újabb állományokat is feltölteni. Tehát most például a felületen keresztül is van lehetőségem arra, hogy ezt egy új állományt feltöltsek. Gyorsan itt egy előre készített fotóképet beraktam, és ezt a blob type-ot a felületen keresztül is igazából fel tudom tölteni, és utána, hogyha most már lefuttatom az alkalmazást, akkor ebből a szempontból tehát látni fogjuk azt, hogy ez most nem is kell nekünk. Igen, lefordítjuk, és utána, hogyha elindítom, akkor most már hibamentesen le fog futni, mert megtalálta azt az állományt, és le is töltötte nekem, méghozzá egy result config-ba mentette el ezt a plusz képet, ami igazából nekünk elkészült. Tehát magyarán mondva ez a blob storage, ez arra jó nekünk, hogy állományokat tároljunk. Mi kifejezetten szeretjük használni arra, amikor egy web alkalmazás kapcsán képeket kell nekünk, vagy valamilyen állományokat kell nekünk tárolni, és ebből a szempontból nagyon kényelmesen és könnyen kezelhető ez a storage, és árban is természetesen megfelelő nekünk arra, és ebből a szempontból a web alkalmazásunk szkálázását is nagyban elősegítjük, hogy nem a web alkalmazás folderébe mentjük le ezeket a képeket. Nézzük a következő adattípus, ez pedig a táblák lesznek. Ugye igazából ez a tábla, ez kicsit csalóka a neve, mert ez nem egy relációs, teljesre értékű relációs adattábla, hanem igazából ez egy NoSQL típusú megoldás, ahol séma nélkül adattáblánk van. Egy tábla sorokból áll, úgynevezett table entity-ből, és kulcsértékpárokat tudunk igazából tárolni. Tehát hogy néz ki igazából ennek a felépítése? Ugye van maga a storage accountunk, ezen belül tudunk több táblát is létrehozni, lehet például customers, photos és így tovább, és utána pedig az entitásoknál meg tudunk adni kulcsértékpárokat. Itt konkrétan lehet látni azt, hogy egy customernél maga a sima ezek ebből a szempontból különbözhetnek. Tehát például van nekünk egy ilyen simánk, bármikor kiterjeszthetjük és felvehetünk egy plusz magasságot az adott illetőnél, és ez mindenféle gond nélkül fog menni. Amire figyelnünk kell, az, hogy maximum 255 mezőt lehet belerakni, és maximum 1 megabyte lehet egy entitás. Jó? Tehát ezek tényleg kifejezetten ilyen kicsi entitások kell lennie, és 3 speciális mezőnk van, amit minden egyes entitásnál létrehozunk, ez a partition key, row key, illetve timestamp. Ugye ezek a partition key, illetve a row key lesz együtt az elsőleges kulcs, ami alapján meg fogunk tudni határozni egy sort, és igazából a csomópont azonosító a partition key értékkel rendelkező entitásra kerülnek. A timestamp az pedig optimista, a konkurencia kezeléshez kell nekünk arra, hogy most éppen módosult vagy nem módosult maga ez a tárhelyünk. Milyen műveleteink vannak igazából? Táblákat tudunk létrehozni, entitásokat tudunk beszúrni, ki tudunk cserélni, illetve hozzá tudunk rakni. Ezen kívül tudunk törölni táblákat, entitásokat és különböző lekérdezéseket tudunk igazából végrehajtani. Arra képes ez a, vannak batch művelet támogatások is, tehát maximum 100 entitást tudunk igazából a batchben például elküldeni. Például ugyanarra partition key-re szeretnénk valami update-et csinálni, vagy lekérdezésben szeretnénk valamit igazából végrehajtani. Tehát például egy lekérdezés, az úgynevezett OData szolgáltatáson keresztül történik. Ez egy REST alapú megoldás, ahol kvázi az audita az annyival szigorúbb követelményeket adott, hogy tudunk bizonyos műveletet, tehát query stringben megfogalmazni. Tehát például szeretném lekérni azokat a felhasználókat, akinek az a neve, hogy Ákos, akkor azt mondjuk a table storage-nél, hogy filter egyenlő keresztnév, ugye az oszlop név equal LQ, és megadjuk neki ezt az Ákos nevet, és ez igazából ezt a sort fogja igazából nekünk visszaadni. Na nézzük is meg maga az alkalmazásunk, az hogyan is néz ki ahhoz, hogy table storage-et tudjunk igazából használni. Ugye mondtam azt, hogy entitásokkal kell dolgoznunk, méghogy a table entitásokkal, és hogyha telepítettük magát ezt a NuGet package-et, akkor meg fog jelenni nekünk a storage névtérben egy úgynevezett table entitás, egy table entity, tehát ha bármit szeretnénk igazából letárolni table entitás, akkor először nekünk szükségünk van, hogy létrehozunk egy ilyen osztályt, és ennek az osztálynak kvázi tudunk felvenni különböző tulajdonságokat, sőt, ugye itt be tudjuk állítani a row key, illetve a partition key-nek a konkrét szerepét. Hogyha ez megvan, akkor nézzük meg magát az alkalmazásunkat is, hogy ez hogyan is néz ki. Mindjárt ezeket, erre már nincs is szükségünk most. Hasonló módon történik, mint a blob esetében. Ugye elkérünk egy table clientet, most nem egy blob client, hanem table clientet, és ugyanúgy elkérünk egy table referenciát, és hogyha ez a table referencia nem létezik, akkor megpróbáljuk létrehozni, tehát erre van konkrétan segédfüggvényünk. Ahhoz, hogy egy entitást berakjunk, ahhoz kvázi hasonló módon, mint a blob esetében, elkérjük először a tábla referenciát, és utána létrehozzuk az entitást .NET-ben, és utána pedig van egy úgynevezett table operation, aminek a segítségével azt mondjuk, hogy ezt a customer-t szeretnénk berakni, és utána pedig lefuttatjuk ezt a műveletet, tehát innen látszik, hogy becselve table operation-ekben összefoglaljuk, hogy mit szeretnénk végrehajtani, és utána ezt tudjuk megfogalmazni. És nézzünk egy lekérdezésre is egy példát. Ugye ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, kell nekünk egy ilyen audita alapú lekérdezés, tehát tudunk úgynevezett table query-ket definiálni, és itt például egy table query-t azt mondjuk, hogy egy customer entitásra szeretnénk rákeresni, méghozzá azt mondjuk, hogy a partition key, tehát azt mondjuk, hogy a partition key az megegyezik ezzel a Smith kifejezéssel, akkor arra generálja le nekünk ezt a query-t, és utána az execute query-vel tudjuk igazából az entitásokat visszakapni, tehát itt visszakapjuk az összes olyan entitást, ami ennek a feltételnek meg fog felelni, és utána pedig ezt ki fogjuk listázni az állományba. Na most akkor ezt le is futtatom, hogy ez elkészüljön, és ahhoz, hogy lássuk, hogy ez tényleg a háttérben megtörténik. Mindjárt a table storage után meg fogjuk nézni azt, hogy a felületen keresztül lesz egy olyan szekciónk, ahol a table storage-nak az adatait, illetve tulajdonságait fogjuk tudni igazából lekérni. Igen, ez függ ugye a hálózati kapcsolattól, hogy ez mit is jelent számunkra. Ugye itt most jelenleg már létezik ez a felület, menjünk tovább. És mindjárt meg is nézzük ezt a My Container-t, azaz, hogy csinálunk egy refresh-t erre az egész dologra. Jó, addig, míg betölt a portán, a hálózati kommunikációit helyre, addig még az utolsó témakörről, a queue-ról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mit is jelent ez az üzenetsorok, és ez hogyan is néz ki. Van maga, ugye nekünk az Azure Storage-ben egy úgynevezett accountunk, ahol kvázi amit az előbb már létrehoztunk, és ugye van egy queue, ahol üzenet sorokat tudunk igazából kezelni. Ebben üzeneteket tudunk igazából elhelyezni, és az üzeneteket pedig mások fel tudják dolgozni. Tehát igazából egy lazán csatolt rendszer tudunk üzenet sorokkal létrehajtani. Van maga a termelőnk fogja konkrétan az üzeneteket berakni ebbe a queue-ba, és a fogyasztók pedig ebből a queue-ból fogják igazából ezeket az üzeneteket feldolgozni. És tetszőlegesen sok termelő és fogyasztó vehet részt ebben az egész dologban, tehát ez egy nagyon kényelmesen használható buffer lesz. Fontos, hogy ez egy megbízható persistens üzenetkezelés fog megvalósítani nekünk. Üzenetenként 8 kilobájtos méretet tudunk használni, és aszinkron dispatch üzenetsor van, tehát egyszerre írhatjuk és olvashatjuk is ezeket az üzeneteket. Jó, miket tudunk végrehajtani? Hát értelemszerűen létrehozás, tördés, listázás, metaadatokat tudunk beállítani, illetve üzeneteket tudunk külön törölni. Fontos, hogy amikor az üzenetet magát elkérjük, az nem jelenti azt, hogy törölni is fogjuk az üzenetet, tehát ez egy külön műveletként kell lesz nekünk végrehajtani. Ilyen üzeneteink, vagy ilyen műveleténk lesznek, hogy put message, get message, peak message, illetve delete message értelemszerűen. Fontos az, hogy két lépcsős, tehát maga a megbízhatóságot úgy kell megvalósítanunk, hogy a fogyasztó kiolvassa az üzenet ebben a szempontból elrejtőzik a háttérben, és hogyha feldolgozta az üzenetet, akkor utána törölni fogja igazából ebből a sorból. Ha nem sikerült feldolgoznia, akkor az üzenet ez nem fog törlődni, így idő után újra láthatóvá válik. Tehát erre figyeljünk oda mindig, hogy amikor elkérjük, akkor egy bizonyos ideig kvázi hájdolódik ez az üzenet, és a következő körben újra kiolvasható lesz. Figyeljünk arra viszont, hogy lehetnek úgynevezett mérgező üzenetek, tehát hogyha van egy üzenet, amit kvázi nem tudunk soha feldolgozni, és megjelenik ebben a queue-ban, akkor ha nem figyelünk rá, akkor ez az üzenet az idők végezetéig ott lesz, és folyamatosan, hogyha több ilyen üzenet lesz, akkor ennek a queue-nak a stabilitását fogja ebből a szempontból egy kicsit rontani, tehát erre igazából figyeljünk oda. Na nézzük, hogy hogy állunk itt a portálral. Na jó, addig még ez a portál betöltődik újra, addig nézzük meg a queue-nak a kezelését kódban, hogyan történik. A queue esetében több műveletet is bemutatok. Egyrészt az, hogy itt is queue-t létre kell hoznunk. Bocsánat. Ezt vissza is rakom, hogy erről szeretnék most igazából beszélni. Tehát a queue esetében hasonló, mint a table meg a blob esetében, kérünk egy itt most egy Cloud Queue clientet, ami a Storage Account-tól fogunk igazából elkérni, és utána elkérünk egy Cloud Queue referenciát, és hogyha ez nem létezik, akkor ezt megpróbáljuk létrehozni, igazából erről szól magadnak a queue-nak a létrehozása. Hogyan tudunk üzenetet küldeni, tehát például egy message-et szeretnék erre rárakni. Ugye elkérem ezt a Cloud Queue-t, amit az előbb már létrehoztunk, megpróbáljuk létrehozni, ha még nem létezne, és utána pedig van egy úgynevezett Cloud Queue Message osztályunk, aminek a segítségével egy rövid szöveges üzenetet tudunk felrakni, és ezt a message-et igazából fel tudjuk rakni erre a queue-ra. Hogyan tudjuk a queue-ból kiolvasni az üzeneteket? Tehát például ugye a peak message-el tudjuk megnézni azt, hogy az adott message ez hogyan is néz ki, tehát hogy milyen message-ünk van a most jelenleg éppen a queue-ba, és hogyha van, akkor megpróbáljuk igazából ezt stringként kezelni, és utána pedig, hogyha ki akarjuk törölni ezt a message-et, akkor ezt úgy oldjuk meg, hogy először a get message-el elkérjük, és utána pedig a delete message-el pedig azt a message-et, amit igazából elkezdtünk feldolgozni, vagy feldolgozás alatt van, akkor ezt tudjuk igazából végrehajtani. Oké, tehát miután létrehoztuk a táblát és a queue-t, akkor nézzük meg az Azure-ban, hogy ez mit is jelent. Hogyha megnézzük a table-t, akkor látható, hogy ez a people table ez létre is jött, és itt látható maga az elérése, ahogy szeretnénk ezt használni. Illetve, hogyha megnézzük a queue-t, akkor ugyancsak hasonló módon láthatjuk, hogy itt látható ez a queue, és látható az, hogy hol érhetjük el ezt a queue-t, amit létrehoztunk. Amit még szeretnék megmutatni, az, hogy Visual Studio 2017-ben a Cloud Explorer-t tovább fejlesztették, abban a szempontból, hogy még több információnk áll rendelkezésre. Tehát itt a Storage Account-nál látható az, hogy ez az a Storage Account, amit létrehoztunk, és hogyha én ezeket lekérdezem, akkor itt látható, hogy maga a queue, illetve a másik táblázat az itt látható, és hogyha erre kettőt kattintok, akkor le fogja kérdezni és mutatja konkrétan azt, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, akár új adatokat is, új entitásokat is fel tudunk ebből a szempontból venni itt a Visual Studio-ban, tehát anélkül, hogy bármilyen programot készítenénk, vagy táblát is, és ugyanez igaz igazából a queue-ra. Ha megnézem a queue-nak most konkrétan a részét, akkor most jelenleg az előző létrehoztuk, és itt lehetne mondjuk egy új üzenetet például létrehozni, az egy hello, és megadhatsz, hogy meddig éljen ez maga az üzenet, és akkor ebből a szempontból ezt létre tudjuk hozni, és meg tud nézni, hogy ez hogyan néz ki. Összességképpen maga ez az Azure Storage nagyon hatékonyan használható olyan esetekben, amikor szeretnénk egy mondjuk egy webben futó alkalmazásunk, vagy egy desktopon futó alkalmazásunknak az adatait úgy tárolni, hogy ez masszív, gyors elérés biztosítson, és lehetőségünk legyen arra, hogy biztonságosan tároljuk ezeket a dolgokat. Arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy amikor létrehozzuk ezeket a storage accountot, akkor amiről beszéltem, blob, table, queue, file, ezek ugye a redundanciát figyelembe véve más-más példányszámban fognak majd igazából létrejönni, illetve a local redundantnál csak a blob storage használható, a table, illetve queue abban az esetben nem használható. A következő blokkban pedig a adatbázisról, relációs adatbázisról, az MS SQL-ről szeretnék beszélni egy pár percünet után.